Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket én is, itt az élő Isten jelenlétében, ahol összeér a menny a földdel, és ahol hangzik az ő szava. És az ő szava nem kisebb dolgokat tesz, mint világokat teremt. Hogyha arra van szükség, akkor új világot teremt benned is. Az ő szava, ha kell, akkor világokat rombol, és ha kell, akkor lerombol ma benned is olyan világokat, amik úgy épültek fel, hogy az nem jó, és rombol téged. És az ő szava életet teremt ott, ahol kell. Az ő szava lélek és élet, békesség és erő. Sámuel könyve kapcsán többször egész fejezeteket olvasunk a Bibliából. A múlt héten például ennek a fejezetnek a felolvasása az 7 perc 45 másodpercig tartott. De kiszámolja. De inkább hangozzék az élő Isten szava, mint bármi más. Mint bármi más. Mert nem az én beszédem lélek és élet, hanem az Isten beszéde. Az ige. És az elbeszélő műfajú szövegeknek egyébként is az a sajátja, mint Sámuel könyvének is, hogy az események egymás utáni láncolatban bomlanak ki. Úgyhogy ha nem olvasnánk még egy-egy fejezetet is, hanem mindig csak még ennél kisebb részekre tördelnénk Isten szavát, az olyan lenne, mintha nekiállnál olvasni egy regényt, és hetente olvasnál belőle 10 mondatot. Hát mennyire lenne az élményszerű. Még így is újra és újra megtörjük Isten szavát egy hét erejéig, de azért fontos egész fejezeteket olvasni, mert így bomlanak ki azok az összefüggések, amelyek üzenetértékűek a számunkra így 1000 évekkel később is. Egyéb iránt annak idején Sámuel könyveit és a királyok könyveit, a krónikák könyveit, azt úgy olvasták fel, mint ahogy mi ma nézünk egy filmet. És volt olyan, hogy a királyok leültek és felolvastak nekik okulásul. Egyszerre volt ez szórakozás, és egyszerre volt egy olyan helyzet, ami meggondolkodtatja az ember szívét, mint ahogy ma egy valamire való jó film. Hát így kövessük akkor Isten igéjét ezen a mai délelőttön. Így fogjuk olvasni Sámuel első könyveinek a 20. fejezetét, ismét az egész fejezetet, aki időközben elfárad, egészen nyugodtan foglaljon helyet. Így hangzik az élő Isten szava. Dávid ezután elmenekült a Rámá mellett lévő Nájótból. Elment, és ezt mondta Jónátánnak. Mit követtem el? Mi az én bűnöm? Mi az én vétkem apáddal szemben, hogy az életemre tör? Ő azt felelte neki. Dehogy fogsz meghalni? Hiszen nem tesz apám semmit sem, amit föl ne tárna előttem. Miért titkolná el apám előlem éppen ezt a dolgot? Az nem lehet. De Dávid meg is esküdött, és ezt mondta. Jól tudja apád, hogy te jó indulattal vagy irántam, ezért azt gondolta, ne tudja meg ezt Jónátán, mert elszomorodik. De az élő úrra, és az életemre mondom, hogy csak egy lépés választ el engem a haláltól. Jónátán így felelt Dávidnak. Amit csak kívánsz, megteszem érted. Akkor Dávid ezt mondta Jónátánnak. Nézd, holnap újhold lesz, és nekem az étkezésnél ott kellene ülnöm a király mellett. Engedj el, hadd rejtőzzem el a mezőn holnap után estig. Ha apád kérdezősködik utánam, ezt mond. Engedélyt kér tőlem Dávid, hogy hazaszaladhasson a városába, Betlehembe, mert egész nemzetsége most tartja az évenkénti áldozati lakomát. Ha erre azt mondja, hogy jól van, akkor békében lehet szolgád. De ha nagyon megharagszik, abból megtudod, hogy eldöntött dolog nála a pusztulásom. Akkor mutasd meg hűségedet szolgádhoz, hiszen te kötöttél szövetséget az Úr előtt szolgáddal. De ha van bennem valami bűn, te ölj meg. Miért vinnél apádhoz? De Jónátán ezt felelte, semmiképpen sem. Ha megtudom, hogy apám veled szemben ilyen gonoszságra határozta el magát, akkor megmondom neked. Dávid megkérdezte Jónátánt. Ki mondja meg nekem, ha keményen válaszol apád? Jónátán így felel Dávidnak. Gyere, menjünk ki a mezőre. És kimentek mindketten a mezőre. Akkor ezt mondta Jónátán Dávidnak. Az Úrra, Izrael Istenére fogadom, hogy holnap vagy holnap után ilyenkorra kipuhatolom apámtól, jó akarattal van-e Dávid iránt. És ha nem, akkor elküldök valakit hozzád, és megüzenem neked. Úgy segítse meg az Úr Jónátánt most és ezután is, hogy a tudomásodra hozom, ha apám gonoszságot tervez ellened. Akkor elengedlek, menj el békével. Legyen veled az Úr, ahogyan apámmal volt. Ha életben maradok, bánj velem az Úr szeretetével, de ha meghalok, ne vondd meg soha szeretetedet az én házam népétől, akkor sem, amikor az Úr kiírtja Dávid valamennyi ellenségét a föld színéről. Így kötött Jónátán szövetséget Dávid házával, tudva, hogy Dávid ellenségein bosszút fog állni az Úr. Jónátán ismét megeskedte Dávidot, hogy szeretni fogja őt, mert ő is egész lelkével szerette Dávidot. Azután ezt mondta neki Jónátán. Holnap újhold lesz, és kérdezősködni fognak utánad, mert a helyed üres lesz. Holnap után jöjj ide sietve, és menj arra a helyre, ahol elrejtőztél a múlt alkalommal, és várj ott az ezzel nevű kő mellett. Én pedig 3 nyilat lövök arra felé, mintha célba lőnék. Azután majd utánok küldök egy fiút. Eredj, keresd meg a nyilakat. És ha ezt mondom a fiúnak, mögötted vannak a nyilak, szedd föl őket, akkor előjöhetsz, mert az élő Úrra mondom, hogy biztonságban vagy, és nincs semmi baj. Ha azonban ezt mondom a fiúnak, a nyilak messze előtted vannak, akkor menj el, mert az Úr elküld téged. Abban a dologban pedig, amit megbeszéltünk egymással, az Úr legyen a tanú közöttünk mindörökre. Dávid tehát elrejtőzött a mezőn. És amikor eljött az új hold, a király asztalhoz ült, hogy egyék. Leült a király a székére, mint máskor, a fal melletti székre. Vele szembe Jónátán, Saul mellé pedig Abnér ült. Dávid helye azonban üres maradt. De Saul semmit sem szólt azon a napon, mert azt gondolta, történhetett vele valami, ezért nem tiszta. Igen, biztosan nem tiszta. Csak amikor azonban másnap, az újhold utáni napon is üresen maradt Dávid helye, ezt kérdezte Saul a fiától, Jónátántól. Miért nem jött el Isai fia se tegnap, se ma az étkezésre? Jónátán így felelt Saulnak. Engedélyt kért tőlem Dávid, hogy elmehessen Betlehembe. Ezt mondta ugyanis, engedj el engem, mert áldozati lakomája van nemzetségünknek a városban, és rám parancsolt a bátyám. Azért, ha jó indulattal vagy hozzám, engedd meg, hogy elmenjek megnézni a testvéreimet. Ezért nem jött el a király asztalához. Akkor elöntötte Sault a dű Jónátán miatt, és ezt mondta neki. Te romlott és engedetlen fajzat! Jól tudom, hogy te Isai fiát pártolod a magad szégyenére és anyád gyalázatára. Mert míg Isai fia él a földön, nem lesz belőled és a királyságodból semmi. Azért küldj érte és hozasd ide hozzám, mert a halál fia ő. Jónátán azonban így válaszolt apjának, Saulnak. Miért kell meghalnia? Mit követett el? Erre Saul feléje dobta a lándzsáját és át akarta vele ütni. Ekkor megértette Jónátán, hogy apja elhatározta Dávid megölését. Majd fölkelt Jónátán az asztaltól izzó haraggal. Nem evett semmit az újhold második napján, mert bánkódott Dávid miatt, akit gyalázott az apja. Reggel azután kiment Jónátán a mezőre, a Dáviddal megbeszélt időben, és egy kisfiú volt vele. Ezt mondta a fiúnak, szaladj és keresd meg a nyilakat, amelyeket kilövök. A fiú elfutott, ő pedig úgy lőtt ki egy nyilat, hogy túlmenjen rajta. Amikor a fiú arra a helyre ért, ahova Jónátán a nyilat lőtte, Jónátán utána kiáltott a fiúnak. Messze előtted van a nyilam! Még ezt is utána kiáltotta Jónátán a fiúnak. Siess, fuss, meg ne állj! A fiú fölkapta Jónátán nyilát, és visszament az urához. A fiú semmiről sem tudott, így csak Jónátán és Dávid értette a dolgot. Azután odaadta Jónátán a vele levő fiúnak a fegyvereket, és azt mondta neki, eredj, vidd be a városba. A fiú elment, Dávid pedig fölkelt a kő déli oldala mellől, arcával a földig hajolt, és háromszor leborult. Azután megcsókolták egymást, megsíratták egymást, míg csak Dávid erőt nem vett magán. Akkor ezt mondta Jónátán Dávidnak, menj el békével, abban pedig, amiről mindketten megesküdtünk az Úr nevére, legyen az Úr a tanú közöttünk és utódaink között mindörökre. Idáig az ige, imádkozzunk. Atyánk, szükségünk van rád. Szükségünk van a te beszédedre, a te jelenlétedre. Szükségünk van arra, hogy átkarolj, hogy befedj, hogy szikla legyél a lábunk alatt, hogy felemelj bennünket, hogy megerősíts bennünket, hogy megérthessük a te akaratodat. Kérünk, jöjj közel a te nagy nevedért. Amen. Foglaljatok helyet. Amikor különböző személyiség típusokról beszélgetünk, akkor felszokott merülni az a szempont is, hogy te a konfliktusokhoz hogyan állsz. És az embereknek a döntő többsége jó előre gyorsan leszögezi, hogy én konfliktus kerülő ember vagyok. Na nem, minthogyha egyébként sokan lennének konfliktus keresők. Az emberek nagy többsége irtózik a konfliktusról. Szóval konfliktus kereső emberek nincsenek. Olyanok vannak, akik jobban helyt tudnak állni egy konfliktusban. Az egy egészségtelen személyiség, aki direkt keresi az összeütközéseket. Úgyhogy nem az a kérdés, hogy konfliktus kerülő személyiség vagy-e, mert a legtöbben ilyenek vagyunk, hanem a kérdés az az, hogy ha adódik egy konfliktus, akkor abban hogyan tudsz helytállni. Márpedig konfliktus jönni fog. Hát úgy tűnik, hogy ez egy ilyen sorozat, hogy múlt héten ezzel indítottam, hogy a sátán jönni fog és megkeres, ezen a héten meg azzal indítok, hogy a konfliktus jönni fog és nem tudod elkerülni, vagy a legritkább esetben tudod elkerülni. De inkább Isten igéje által legyünk felvértezve ezekre a helyzetekre, mint hogy le tudjuk annyival, hogy konfliktus kerülők vagyunk, és így aztán valahogy összetörünk ezekben a helyzetekben, mert egyébként, aki nem konfliktus kerülő, az általában véve győztesen jön ki egy ilyen helyzetből. Csak hogyha te pedig úgy definiálod magad, hogy én konfliktus kerülő vagyok, akkor azok, akik nem akarják elkerülni ezeket a helyzeteket, általában véve győzelmet fognak aratni, például fölötted. Úgyhogy most azt szeretném megnézni Sámuel történetéből, Sámuel könyvéből, Dávid, Saul és Jónátán hármasának az összefüggésében, hogy melyek azok a sarokpontok egy konfliktus helyzetben, amelyek segítenek talpon maradni egy konfliktusban. Mert a konfliktus egyszer csak rátör az emberre. Vannak előjelei, de a konfliktus soha nem kiszámítható. Olyan, mint a krízis. Attól krízis, hogy egyszer csak megjelenik az életedben, és nem vagy rá felkészülve. A konfliktus is váratlanul jön, és azt érzed, hogy kirúgja a lábadat. És kicsúszik a lábad alól a talaj. Az a kérdés a mai délelőttön, hogy milyen sarokpontjaink vannak, amihez ragaszkodni tudunk bármilyen típusú konfliktus helyzetben, és azok nem engedik majd, hogy a konfliktus kirúgja a lábunkat. Hogyan tudunk megállni stabilan, még a legkeményebb helyzetekben is? Azért mondtam, hogy a konfliktus mindenképpen jönni fog, mert a Biblia első lapjain egy gigantikusan nagy konfliktusról olvasunk, és onnantól kezdve ezt a bukott földi világot az jellemzi, hogy újra és újra konfliktus helyzetekbe kerülünk. Miért mondom ezt? Azért, mert a konfliktusnak az egyik legjellemzőbb tulajdonsága az rögtön Ádám és Éva helyzetében már megjelenik. A konfliktusnak az egyik legkarakteresebb tulajdonsága, hogy hirtelen idegenné válik számunkra az, aki egyébként a legközelebb állt hozzánk. A konfliktusnak az egyik legjellemzőbb tulajdonsága az az érzés, hogy aki közvetlenül közel áll hozzám, az hirtelen úgy tűnik, mintha idegen lenne. Amikor megteremti Isten Ádámot és Évát. Ugye azt olvassuk, hogy adott Isten Ádámhoz illő segítőtársat, olyat, aki hozzá hasonló. A héberben ez a segítőtárs kifejezés, ez szó szerint, hogyha nyersen fordítanánk, akkor úgy hangzik, hogy az, aki vele szemben áll. Ezt hallhattátok már tőlem, időnként esküvőkön is szoktam ezt hangoztatni, olyan formában, hogy aki veled szemben áll, annyira közel, amennyire soha nem áll senki más. Ez a házastársad. Olyan közel áll, hogy ki tudod nyújtani a kezedet, és meg tudod simogatni az arcát. Olyan közel áll, hogy ki tudod nyújtani a kezedet, és meg tudnád pofozni. De senki nem szokta pofozni a férjét és feleségét, és ez maradjon is így. De a héber azt a metaforát adja elénk, hogy az a házastársad, aki közvetlenül közeledben veled szemben áll. Na most mi történik néhány mondattal később ebben az egyébként tökéletes házasságban? Tökéletes emberek tökéletes házasságában mi történik? Amikor bekúszik az életükbe a bűn, abban a pillanatban az, aki eddig velem szemben állt, és a legmegbízhatóbb volt, és úgy ismert engem, ahogy senki más, és nem kellett szégyelnem vele szemben magamat, még akkor se, hogyha mezítelen vagyok, és egyszer csak Ádám és Éva úgy tűnnek egymással szemben, hogy ez valami teljesen más, mint akit eddig ismertem. Kicsoda ez? Ki ez az idegen? Mert ugye itt következik az a mondat, hogy az asszony, akit mellém adtál, az vett rá, hogy egyek. Addig meg csont a csontomból, hús a húsomból, addig a tökéletes összefonódás. Utána mi történik? Idegenség. A konfliktusoknak ez a legkarakteresebb tulajdonsága. Ott áll valaki veled szemben, akire azt gondoltad, hogy ismered, és most hirtelen olyan idegennek tűnik. És aztán, ahogy megyünk tovább, újra és újra ez a fajta idegenség érzés tűnik fel nekünk. Egy kis segítséget kérnék, hogy az igéket hadd tudjam kivetíteni. Nagyszerű. Szóval ez a fajta idegenség érzés újra és újra feltűnik a különböző konfliktusokban. Sokszor hallhattátok már tőlem, és méltán, és most újra idehozom, hogy minél mélyebbre menjen és rögzüljön. A Biblia olyan mély pszichológiát rejt magában, hogy tulajdonképpen nem tesz mást a mai modern pszichológia tudománya, mint felfedezi ezeket az összefüggéseket ember és ember között. Amikor Jákob eltölt 20 évet Lábán házában, és egyszer csak kifakad Lábánnak, hogy nappal a hőségem észtett, éjjel a hideg, ami nekem született, azt is elvetted tőlem, hogyha elrabolt egyet a farkas anyájadból, akkor én azt magam térítettem meg, 7 évet dolgoztam az egyik lányodért, másik hetet a másikért, te mégis többször megváltoztattad a béremet. Ilyen 20 éven volt nálad. Szóval kifakad Jákob az apósára, Lábára. Na de ezt megelőzően, mielőtt ez a nagy kifakadás megtörténik, a következőt olvassuk. Lábán arcán is látta Jákob, hogy nem olyan hozzá, mint azelőtt. Ez az idegenség érzés. Hogy azt gondoltam, hogy én ismerem Lábánt, olyannak, amilyen, de azt gondoltam, hogy legalább ismerem, és aztán van egy törés, egy összeütközés, ez a konfliktus, és most már nem olyan az arca, nem úgy néz rám, mint azelőtt. Ugye nemrég olvastuk pont Saul és Dávid kapcsolatában, a múlt héten olvastuk, hogy miután elárulja Saul Jónátánnak a fiának, hogy meg akarja ölni Dávidot, Jónátán közben jár a barátjáért, Dávidért, és felnyitja Saul szemét arra, hogy te nem olyan vagy, aki a másik életére törnél, úgyhogy ne csináld ezt, kérlek, apám. És akkor Saulnak, mint a pikkelyek esnének le a szeméről, megérti, hogy tényleg én nem ilyen vagyok. És ott egy ideig kijön abból, a dűből, haragból, amiben beleforgatja őt a sátán. És amikor oda vezeti Dávidot Saulhoz Jónátán, akkor ezt olvassuk, hogy ismét olyan lett hozzá, mint azelőtt. Szóval, amikor konfliktusba kerülsz, akkor figyeld ezt, hogy mi történt, és hol történhetett az a törés, ami miatt valakinek az arca, a tekintete megváltozott az irányodban. Itt muszáj egy zárójelet nyitnom. A megfelelési kényszeres emberek, ami szintén egy elég jellemző tulajdonság ránk, mint emberekre, meg keresztény körökben ezt még inkább felnagyítjuk, hogy olyanokba is belelátunk helyzeteket, amik valójában nincsenek. És akkor egy ilyen önemésztő folyamat tud elindulni, hogy hát úgy nézett rám a gyülekezetben, hogy hát nem tudom, hogy ez mit jelent. Vagy a legtöbbször ez úgy hangzik, hogy nem nézett rám, nem köszönt nekem. Kerestem a tekintetét, mégse köszönt nekem. Nem kell mindenben konfliktust látni, mert különösen itt, a vasárnapi istentisztelet keretében, előtte és utána, amikor összegyűlünk 200-an vagy 250-en, és nagy zsibongás van, és mindenki megy keresztbe kasul, akkor könnyen lehet, hogy valakinek a tekintete elkerüli a tiédet, nem tudja fogadni a pillantásodat, és ezekből nem kell messze menő következtetéseket levonni. Mert ilyenek miatt önmagunk tudunk konfliktus generálóvá válni. Na, ezt a részét most tegyük félre, jó? Mindenki figyeljen a szívére. Minden estől körülbelül 250-en vagyunk, bár hála az Úrnak a vendégeink gyarapodó számáért, lehet, hogy ez még nagyobb szám. Van Magyarországon ma olyan falu, ami nem nagyobb a mi gyülekezetünknél. Na most az, hogy ennyi ember között legyenek súrlódások, nézeteltérések, konfliktusok, ez elkerülhetetlen. Úgyhogy ezért kell erről beszélnünk, hogy amikor végül mégis valahogy beleesel, rád tör a konfliktus, akkor az ne rémisztő legyen, vagy legalábbis ne olyan, amit mindenképpen töréssel lehet csak megoldani. Négy olyan területről szeretnék beszélni, amik annak a sarokpontjai, hogy stabil tudj maradni egy konfliktus helyzetben is. Az első az az emberismeret. Azt látjuk itt Dávidnál, hogy félelmetesen jól ismerte Sault, akivel a legmélyebb konfliktusa volt. És ez volt az egyik pont, ami miatt nagyon stabil tudott lenni ebben a helyzetben. A konfliktusban megkérdőjeleződik, hogy ki vagyok én, és ki a másik. Amikor hirtelen úgy tűnik, hogy szembeállok valakivel, és idegenné vált a számomra egy pillanat alatt, akkor értelemszerűen felmerül, hogy ki vagyok én? Én hibáztam? Tényleg ennyire rossz vagyok? Elkövettem valamit? Vagy ha nem, akkor miért viselkedik velem így? Mitől van közöttünk konfliktus? Ki vagyok én? Ez az első, ami felmerül. A másik, hogy de hát, hogyha nem jól ismertem őt, mert mássá vált az arca, mert látom, hogy konfliktus keletkezett közöttünk, akkor kicsoda ő? Hogyha eddig megismertem valamilyennek, akkor ki ő valójában? Na hát Dávid ezekben a kérdésekben hihetetlenül mély, nagyon helyes és nagyon jó ember ismeretről tesz tanúbizonyságot. Azt mondja Dávid Jónátánnak: jól tudja apád, hogy te jó indulattal vagy irántam, ezért azt gondolta, ne tudja meg ezt Jónátán, tudnélik azt, hogy meg akar ölni engem Saul, mert elszomorodik. Látjátok, hogy nem is csak arról van szó, hogy ismeri Sault Dávid, hanem egészen arról van szó, hogy ismeri Saulnak a gondolkodásmódját. Mert azt mondja, hogy azt gondolta az apád, hogy ne tudjon Jónátán arról, hogy meg akarom ölni Dávidot, mert akkor elszomorodik. Tehát ismerte Saulnak a gondolkodásmódját. Pontosan tudta, hogy hogy van Saul Jónátánnal kapcsolatban, hogy Jónátán és Dávid között milyen a kapcsolat, hogyha Saul elárulná a tervét Jónátánnak, akkor az Jónátánra milyen erővel hatna, érti az egész összefüggésrendszert egyik és a másik ember között, meg azt is látja, hogy ő ebben hol van. A konfliktus az fáj. Ezt muszáj leszögeznünk. Amikor konfliktusba kerülsz valakivel, az fáj. És nem baj, sőt, szükségszerű leszögezni, hogy az, amit átélsz, az fáj. És nem is szabad ezt úgy kidobni a nyakadból, hogy megvallom az Úr nevében, hogy ez nem fáj. Hajrá! Mondjad, hogy nem fáj. De attól még fog. Nem tudsz mit csinálni, mint végig kell gondolnod, hogy ki az, aki hirtelen úgy tűnik, mintha idegen lenne. Ki az, és hogyan ismertem meg eddig? Na most az a nehéz, hogy amikor fáj, akkor nem arra akarsz koncentrálni, hogy te itt emberismeretből vizsgálsz, hanem akkor arra fókuszálsz minden erőddel, hogy az, amit ez a nyomorult tett, vagy mondott velem szemben, az nekem fáj. És nem arra akarsz fókuszálni, meg gondolkodni azon, hogy ő milyen ember, vajon miért teszi ezt, hanem minden idegszálad arra fókuszál, hogy nekem ez rossz. Ilyenkor van szükség, hogy a benned lévő szent lélekkel elkezdj beszélgetni. Az átok zsoltárok, hogyha nem a Szentlélekkel, az Istennel történő beszélgetések lennének, akkor nem lehetne érteni, hogy hogy kerülnek a Bibliába. Hát hogy kerül a Bibliába olyan, hogy száradjon le a keze, legyen meddő, a családja vesszen el vele együtt, tűnjön el a föld színéről. Hogy lehet ilyeneket mondani? Hát úgy, hogy a Szent Lélek jelenlétében neki lehet ilyet mondani. A társadnak, akivel konfliktusban vagy, annak ne mondj ilyeneket. Mert akkor lehet, hogy nem a rendezés irányába fogod tolni a dolgot. A benned élő szent lelket, az Isten lelkét hív segítségül, hogy tárja fel előtted. Segítsen végig gondolni, két lépés távolságból. Vagy ha kell, 5. Vagy 10. Lépés távolságból egy kicsit hátrébről néz rá arra, hogy ki ez az ember. És miért viselkedik úgy, mint ahogy viselkedik most veled. Az Utána megy tovább a történet, és ugye ezt olvastuk. Ha erre azt mondja apád, hogy jól van, akkor békében lehet a te szolgád. Tudnélik, ha elfogadja, hogy Dávidnak el kellett mennie haza a városába, Betlehembe, a családi áldozat bemutatásra. Ha erre azt mondja, hogy jól van, akkor békében lehet a te szolgád. De ha nagyon megharagszik, abból megtudod, hogy eldöntött dolog nála a pusztulásom. Látjátok, hogy mennyire ismerte Dávid Saulnak a legbelsőbb rezdüléseit? Tudta, hogy hogyan gondolkodik, tudta azt, hogy mi az a pont, ami őt igazán feldühíti. És itt ismét Saulnak a személyiségéhez kell visszamennünk, aki egy olyan ember volt, hogy nem bírta elviselni, hogy az ellensége nem ül ott a jelenlétében, amikor egyébként formálisan ott kellene lennie. Hogy nem tiszteli őt meg azzal, hogy egy nagy ünnepségen, az új hold az egy ilyen kiemelt ünnepi lakoma volt, hogy nem tiszteli meg őt azzal, hogy ott van a jelenlétében. Miről beszél ez? Saul személyiségéről beszél. Ki az, akinek fáj? Dávidnak fáj. Azt mondja a példabeszédek 25. Mély víz az ember szívének a terve, de az okos ember kimeríti. Tehát még mielőtt úgy tűnik, hogy ez egy lehetetlen küldetés, meg te nem akarsz ilyenekkel foglalkozni, hanem inkább csak fájjon, vagy menjünk ki az ilyen helyzetekből. Ehelyett azt mondja a példabeszédek, hogy az okos ember, aki Istentől tanulja a bölcs életvezetést, az Isten lelke által vezetett ember, az a másik ember szívének a terveit kimeríti. Na hát ez nem egy egyszerű dolog. De itt a Trinity-ben mi nem arról vagyunk ismerősek, hogy elugornánk a nehéz dolgok elől, hanem hogy úgy szeretnénk ismerni Istent, mint amilyen ő valójában. Na most ő azt mondja, hogy lehet, hogy egy ember szívét átlátni annak minden vágyával, fájdalmával, személyiségével, múltjával együtt, ez lehetetlen. Ez így is van. De mégis azt mondja, hogy ha téged Isten lelke vezet, akkor ki tudod meríteni ezeket a szívben lévő felismeréseket. Úgyhogy még mielőtt hagynád, hogy egy konfliktus elmérgesedjen, keresd azt, hogy hogyan tudod az ellenségednek a szíve terveit kimeríteni. Szintén a példabeszédekben olvassuk ezt, erre is előszeretettel szoktam hivatkozni. Ismerd meg juhaidat egyenként, törődj gondosan a nyájakkal. Ugye ez a 27. példabeszédben olvasható, és már többször megbeszéltük, hogy az egész szöveg összefüggés arra utal, hogy ez nem állattenyésztési és mezőgazdasági tanácsoknak a gyűjteménye, hanem ez egy vezetői kézikönyv. A királyoknak szóló vezetés elméleti tanácsok vannak a példabeszédekben, így például ez is. És azt mondja, hogy ismerd meg a juhaidat egyenként. Tehát tudd azt, hogy ki milyen. Tudd azt, hogy kitől mire lehet számítani. És függetlenül attól, hogy vezető vagy-e vagy sem, egy konfliktus helyzetben ez aranyat ér. Ismerd meg, ki az, aki veled szemben áll. Miért úgy gondolkodik, miért úgy cselekszik, még akkor is, hogyha neked az most irgalmatlanul fáj. Ezt én olyan arany gondolatként tartom mindig szem előtt itt a gyülekezetben, hogy az, hogy kinek milyen szolgálati területet javaslok, vagy javaslunk a vezetőséggel. Mi az, amire azt mondjuk, hogy ez lehet, hogy nem a te területed, és inkább hagyjuk, hogy olyan csinálja, akinek tényleg van rá ajándéka. Ez a gondolat, ez az ige, ez számunkra mindig meghatározó, és ehhez mérten irányítjuk a gyülekezetet. De ehhez fontos ismernünk a ránk bízottakat. Ugyanígy te is, hogyha úgy érzed, hogy hirtelen idegenné vált a másik a számodra, akkor próbáld meg kimeríteni a szívének a szándékait, és próbáld meg megismerni őt. Volt olyan konfliktus helyzet itt a gyülekezetben, ahol az volt a megoldás, hogy azt mondtam az érintetteknek, hogy szerintem nem lenne baj, hogyha leülnétek meginni egy kávét. Egyszerűen csak beszélgessetek. Mert belekerült két ember egy szolgálatba, és összefeszültek. És kiderült, hogy az egyiknek is vannak nagyon karakteres elképzelései, a másiknak is vannak nagyon karakteres elképzelései, és ez így van, hogy a két nagyon karakteres ember találkozik, akkor ez könnyen ütközésekhez vezethet. És amikor elkezdték megismerni egymást, és kiderült, hogy jé, a múltunkban vannak hasonló helyzetek, az elhívásunkban, a szívünkben óriási hasonlóság van, akkor ez a konfliktus szépen lassan kisimult. És gyönyörű közös szolgálat lett belőle. A másik sarokpont az emberismeret mellett, ez az önismeret. Amikor ugye elmondja Dávid Jónátánnak, hogy lassan meghalok, de nem csak fizikálisan, hanem nem bírom ezt a helyzetet tovább kezelni, akkor elhangzik a szájából ez a mondat, hogy de ha van bennem valami bűn, akkor te ölj meg, miért vinnél apádhoz? Szóval Dávid nem csak, hogy jó emberismerő volt, hanem folyamatosan monitorozta önmagát. Második zárójel a mai napon. A folyamatos önmonitorozás, önvizsgálat szintén a keresztény körökben önmarcangolássá válhat. Na, az nem a mi útunk. Attól még, hogy valakinek van megfelelő önreflexiója, az nem azt jelenti, hogy marcangolnia kell önmagát. Épp ellenkezőleg. Pál apostol azt mondja, hogy senki ne gondolja magát többnek, mint amennyinek gondolnia kell. Oké? Hát milyennek kell gondolnod magadat? Értékesnek, drágának, becsesnek, kiválasztottnak, királyi gyermeknek. Így van ez? Nagyon hangos igent mondjatok erre, mert ez mindenkire vonatkozik, aki itt ül most a teremben. Aztán milyennek kell gondolni magadat? Bűnösnek, Istenre szorultnak, olyannak, akinek a szívében benne van, hogy könnyen felfúvalkodottá válhat. Olyannak, akinek oda kell figyelnie magára, hogy nehogy a következő pillanatban elessen. Igaz ez? Igen. Miért igaz? Mert mindegyiket a Bibliából szedtem, amit most elmondtam. Mindegyikre van vonatkozó bibliai iránymutatás. Ez a kettő egyszerre igaz. Egyszerre igaz az, hogy drága vagy, és becses, és nagyszerű, és értékes, és kiválasztott Krisztusban. És egyszerre igaz az, hogy bűnös vagy, és kegyelemre szorult, és Isten lelkére szoruló, és hajlamos a felfúvalkodottságra, és vigyázni kell arra, hogy a következő pillanatban, amikor azt gondolod, hogy már nagyon jól vagy, akkor el ne ess. Senki ne gondolja magát többnek, mint aminek gondolnia kell. Jó, ez egy ilyen vezérmotívum legyen előtted az önismerettel kapcsolatban. Az önmarcangolás az nem Istentől való. Az, hogy állandóan csak arra emlékezteted magadat, hogy te milyen rossz vagy, meg elbuktál, meg már megint nem megy, meg már megint nem sikerül, ez sehova nem vezet. Az vezet az Istenhez, hogyha pontosan tudod, hogy ki vagy te Krisztusban. Na Dávidra nagyon jellemző volt ez a fajta önvizsgálat. Azt mondja, hogy mi van akkor, hogyha egyébként méltó vagyok a halálra, mert figyeld ezt a logikát. A király az Isten embere. A királynak azért van joga akár életet is kioltani, mert őt Isten vezeti. Jobb esetben. Ez lenne a királynak a feladata. Pál apostol azt mondja később, hogy a hatalom, még az a hatalom is, ami nem Jézus nevében gyakorol hatalmat, még az is azért viseli a kardot, azért van hatalom a kezében, hogy büntessen, hogyha valami büntetésre méltó. Na, Dávid azt mondja, hogy mi van akkor, hogyha a királyon keresztül Isten meg akar engem büntetni? Mi van akkor, hogyha olyat tettem, ami büntetésre méltó? És ezért azt mondja, hogy ha van bennem valami bűn, te ölj meg. Ugyanez az attitűd többször előkerül Dávidnál. Ez jellemző volt rá, ez a fajta egészséges önvizsgálat, hogy Uram, ki vagyok én? A 139. Zsoltárban ezt írja Dávid. Vizsgálj meg, Istenem, ismerd meg szívemet. Próbálj meg, és ismerd meg gondolataimat. Nézd meg, nem járok-e téves úton, és vezess az örökké valóság útján. Nyilvánvalóan nem Istennek volt arra szüksége, hogy megismerje Dávidot, mert ugyanennek a Zsoltárnak a közepén írja, hogy te alkottad veséimet. Ismersz engem az anyamétől fogva. Dávidnak volt szüksége arra, hogy időről időre Isten megvizsgálja, és visszajelzést adjon neki, hogy mi van a szívében. Hogy a gondolatai helyén vannak-e, a szíve helyén van-e, hogy nem jár-e helytelen úton. Akkor Dávid ezt mondta Jónátánnak. Nézd, holnap újhold lesz, és nekem az étkezésnél ott kellene ülnöm a király mellett. Engedj el, hadd rejtőzzem el a mezőn holnap után estig. Hányan bujkáltatok már eddigi életetek során egy kőnek valamelyik oldalán két napig? Na hát ilyen tapasztalatunk nincsen. Dávidnak mégis ez jutott eszébe először. Mert azt látta, hogy bárhova menekülnék, nem lennék biztonságban. És tisztában volt azzal, hogy ő egy konfliktus helyzetben milyen keretek között tud mozogni. Tisztában volt a saját képességeivel és a saját tűrés határaival. És tudta, hogy hát ahhoz, hogy én utána járjak ennek a konfliktusnak, ahhoz szükség van most kb. Két napra. Nem tudok menni sehova, el kell rejtőznöm a mezőn. Ehhez ismernie kellett önmagát, tudnia kellett, hogy meddig bírja étel nélkül, meddig bírja ital nélkül, vagy honnan fog ilyeneket szerezni, és ismernie kellett a saját határait, hogy meddig bírja ezt a helyzetet idegrendszerre. A mai embert, az egész kultúra, ami körülvesz bennünket, azt a türelmetlenségre tanítja. Minden szempontból egy ilyen végtelenül türelmetlen kultúra vesz körül bennünket. Hogyha már két napig várni kell valamire, akkor már minden bajunk van. És általában nem azért kell két napig várni, hogy kiderüljön, hogy megmarad-e az életünk, hanem hogy megérkezik-e a Temúról a csomag. És azért van némi különbség a kettő között, de még ezt is alig bírjuk kivárni. Hát még hogyha egy konfliktus helyzetben azt kell vizsgálnod, hogy ebben a helyzetben meddig bírja a te szíved. Ezért fontos az önismeret. Hogy tudd a saját határaidat, ismerd a saját kereteidet és lehetőségeidet. És nézzétek itt a végén, amikor két nap után kiderül, hogy mi az igazság, akkor Dávid szívének egy következő tulajdonsága válik nagyon nyilvánvalóvá. Dávid pedig fölkelt a kő déli oldala mellől, arcával a földig hajolt, és háromszor leborult. Az a Dávid, aki két napja ott bujkál, és kiderült, hogy tényleg meg akarják ölni, a saját apósa akarja megölni, ez soha ne kerülje el a figyelmünket, hogy itt két sógor, egy apa fiú, meg egy meg egy após vő kapcsolatáról van szó. Tehát ha lehet, akkor még keményebb a helyzet, mert szűk családon belül zajlik a konfliktus. Itt nem pusztán egy király, meg egy leendő királynak a hatalmi konfliktusáról van szó, ez egy belső, nagyon mély családi konfliktus. És amikor kiderül, és végre Dávid azt várná, hogy most felszabadulhatok, szó nincsen arról, hogy felszabadulhat, hanem innen indul az a 15 éves, körülbelül 15 éves, 10-15 éves bujdosási folyamat, amiben állandóan életveszélyben van Dávid. De neki ebben a pillanatban még arra is van lélek jelenléte, hogy tiszteletet adjon a király fiának, aki egyébként a legjobb barátja. De van arra lélek jelenléte, hogy kifejezze a tiszteletét. Hiába mondja el Jónátán, és jövő héten Jónátánról lesz szó, hiába mondja el neki, hogy én tudom, hogy te leszel a király, de Dávid itt mégis a nagy menekülés, a nagy bújdosás előtt azt mondja, hogy Jónátán, én be akarom neked mutatni a szívemet. Az én szívem olyan, hogy az Isten felkentjére nem emelünk kezet. A következő 10-15 éve erről fog szólni. Hogy ezt a konfliktust ő lezárhatná, többször lezárhatná. De soha nem enged az indulatának, hanem mindig ez van benne, hogy inkább boruljunk le. Háromszor leborulni a földig, egy olyan kultúrában, ahol egyébként teljes arcra borulással csak Istennek adóztak, évente egyszer, az engesztelés napján, a Páska ünnepén, olyankor hasra feküdtek a zsidó férfiak, és teljesen elnyújtóztak, ezzel érzékeltetve Isten előtt a kiszolgáltatottságukat. És Dávid itt azt mondja, hogy te barátom, most is a király fia, most is a herceg vagy az én szememben. Tehát tisztában volt önmagával, tisztában volt a kapcsolataival. A következő sarokpont az Isten ismeret. Ugye korábban olvastuk Dávid és Góliát történetében, hogy ezt mondja Dávid, az Úr, aki megmentett engem az oroszlán és a medve karmától, meg fog menteni ennek a filiszteusnak a kezéből is. És ugye ezen a ponton még akkor is, hogyha érzékeltük, hogy hát ott van valós félelem, mert Góliátnak van akkora ereje, hogy szembe tudna menni Dáviddal, de Dávid ismeri az ő Istenét, és tudja, hogy aki őt gyalázza, az méltó a halálra. Így arat Góliát felett Dávid győzelmet. És nézzétek majd később a 22. fejezetben. Egyébként a 18-tól a 23-ig ezt érdemes egyben olvasni, csak hát itt nincs rá lehetőségünk. 19-től 23-ig ez egy nagy történet. És a 22. fejezetben ezt fogjuk olvasni. Onnan a bújdosás közben a moábi Micpébe ment Dávid, és ezt mondta Moáb királyának. Hadd jöjjön közétek apám és anyám, amíg meg nem tudom, hogy Isten mit akar tenni velem. Tehát az az ember, aki minden félelem nélkül szembeszállt Góliáttal, mert pontosan tudta, hogy Isten az ő Istene, mire képes, az az ember, amikor ez a konfliktus helyzet nem oldódik meg, akkor biztonságba helyezi a születési családját, mert azt mondja, hogy na most ebben a pillanatban most nem értem, hogy Isten mit akar velem. Értettem azt, amikor felkentek királlyá, beleálltam abba, hogy akkor én leszek Izrael új királya, ezzel a felhatalmazással legyőztem a filiszteust, Isten nevében szembe mentem minden ellenséggel, győzelmeket arattam, ezredessé tett a király, de most hogy évek óta üldöz engem az Isten felkentje, nem tudom, mit akar velem Isten. De ez az, amiben Dávid messze meghaladta Sault. Ez az, amiről azt mondom nektek most már harmadik vasárnapja, hogy Saulról soha egyszer sem olvassuk az egész történetben, hogy bármikor is keresné az Urat. Hogy bármikor is hivatkozna a saját Istennel való kapcsolatára. Hogy bármikor azt mondaná, hogy én és az Úr, így vagy úgy vagyunk, soha. De Dávid a legszorultabb helyzetben is azt mondja, hogy én ismerem az én Uramat, csak most éppen nem értem, hogy mi történik velem. De hadd jöjjön ide a családom, hogy ne halljanak meg, amíg én keresem az Isten akaratát. Az Isten ismereted önmagában nem fog megvédeni a fájdalomtól. Az Isten ismereted önmagában nem fog megvédeni a konfliktus helyzetektől. De segít ezeket a helyzeteket helyesen értelmezni. Ezért szoktam mondani nektek újra és újra. Jézus azt mondja, ezen a világon nyomorúságotok van. Azt mondja Pál apostol, hogy sok nyomorúságon át kell nekünk bemennünk az Isten országába. De azt is mondja Dávid, hogy sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Ismerned kell a Biblia teljes összefüggését, Isten gondolkodásmódját. Persze előszeretettel idézzük, hogy ha tűzön kelsz át, én veled vagyok. Hát ja, azt a részét értjük, hogy veled vagyok. Csak előbb az van, hogy ha tűzön mész át. Meg a nagy vizek nem sodornak el. Csak amikor jönnek a nagy vizek, akkor meg mégis meglepődünk, hogy mi ez itt. Azt szeretném, hogy ne sodorjon el. Rendben van, de előbb jön a nagy víz. És a negyedik sarokpont az az, hogy legyenek harcos társaid. Legyenek harcos társaid, akik egy-egy konfliktus helyzetben segítenek Isten szemszögéből ránézni egy helyzetre. Megkerülhetetlen, egyedül ne állj neki harcolni. Legyenek melletted olyanok, akiknek bizalmat szavazol, akik előtt teljesen transzparens vagy, és azt tudod mondani, ismeritek a személyiségemet. Ismeritek, hogy én ilyen vagyok. Vizsgáljatok meg ti, jól gondolkodom, vagy most éppen nem jól gondolkodom? És ahogyan a kísértéssel kapcsolatban mondtam múlt héten, most is mondom. Nekem is vannak barátaim a gyülekezetben itt, akiket felhatalmaztam erre. Mondjátok meg nekem, hogyha Tomi, most fejlövést kaptál. Most úgy gondolkozol, ahogyan egyébként nem szoktál. Hálát adok az Úrnak, hogy a vezetőségben is ilyen kapcsolat van közöttünk, és egyébként szeretném is mondani, hogy a vezetőség mind a 6 tagja felhatalmazta a másik 5-öt arra, hogy figyelmeztessetek arra, hogyha most máshogy viselkedem, mint ahogy szoktam. Pont azért, mert ez a védelem. Dávidnak nem csak Jónátán volt ilyen harcostársa, hanem Sámuel is. Dávid tehát futva elmenekült, elment Sámuelhez Rámába, és elmondta neki mindazt, amit Saul tett vele. Azután Sámuellel együtt Nájótba ment, és ott tartózkodtak. Hát tuti biztos, hogy amikor ott voltak Nájótban, akkor átbeszélgették ezt a helyzetet. És az, ahogyan végül reagál Jónátánnak Dávid, abban benne van az, hogy ők együtt Saullal mire jutottak. Értelmezték a helyzetet, megvizsgálták, és Dávid megértette. Nem csak jó emberismerő volt, nem csak állandóan reflektált önmagára, hanem voltak mellette olyan emberek, akik tudták őt segíteni. És nézzétek, ezzel szeretném zárni, hogy Jónátán egy olyan ember volt, aki állandóan Isten szemszögéből nézte a dolgokat. Erről szeretnék jövő héten beszélni. Mindig Isten szemszögéből nézte a dolgokat. Ettől olyan különleges ő. És ebben a helyzetben ezt mondja Jónátán, Ha azonban ezt mondom a fiúnak, a nyilak messze előtted vannak, akkor menj el, és figyelj, nem azt mondja, hogy azért, mert apám elkergett téged, nem azt mondja, hogy azért, mert el kell menekülnöd, hanem mit mond? Az Úr elküld téged. Na, ilyen harcos társakat keres, akik mindig behozzák az életedbe Isten nézőpontját. Mert Jónátán ilyen ember volt. Amen.